Akkor köszöntelek titeket egy igével, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Mindenható Teremtő Istenünk, állunk és magasztalunk, hogy most megállhatunk te előtted. Köszönjük, hogy felemelhetjük szavunkat azért, hogy most te légy itt jelen közöttünk, és hogy segíts meg minket, hogy mi megérthessük a te igédet, és megérthessük azt, és ne csak megértsük, hanem valóban magunkévá tudjuk azt tenni. Imádkozunk most még az egyház területek beruházásaiért is, a Tata és Tatabányáért is, és az ő még lelkészükért, talán Sremszki Istvánért, Telki bányáért, Molnár Miklósért, és nyugdíjas lelkészért, Agárdi Istvánért. Urunk, te tudod azt, hogy a mi vezetőink, lelkészeink mekkora kísértéseknek vannak kitéve. Te látod azt, hogy egyre nehezebb és egyre több minden van a világon. Köszönjük azt, hogy most te megáldod őket és az ő munkájukat, és kérjük azt, hogy így légy velünk, és velük is a mindennapokban. Építs minket, és munkáld a te akarásod szerint a mi üdvösségünket. Kettes. Gondoltátok a kettest?
Nincs előírva a sor.
Akkor a kettest.
Minden négy versét.
Négy versét.
Az Úrné minden tisztele, az Úrné minden hála, mert víz nem érhet bennünket, ha lépünk rám nyomába. Az Isten minket úgy szeret, hogy messze üt vagy félelmet, ha minket élhet bennünket. A szívünk lelkünkön imád, nagy jó voltod itt Isten, és minket hódolt véged át, az égen, földön minden. Ki Úr vagy minden életem, és nagy hatalmad végtelen, csak Oh,
Akkor most hallgassuk meg Nyilos Miklóstól egy verset. Verszóval.
A vers címje Zörgeté. Én zörgetém a szíved ajtóját, szürke napok barmok alkonyán, bús éjek intő álmai, szívedén kopogtam, fáradtam. Zörgetém napfényben, ragyogásban, csattanó villámok zajában, zörgetém nagy lány nyári esőben és fúlasztó nagy őszi ködben. Majd szóltam lágy tavaszi szélben, s a szellő viharral cseréltem, zörgetem téli hófúvásban, csendben bocsátásra vártam. Zörgetem csapások idejé, mikor széthult minden kis remé, s a toz rémálmas rémlátások hajnalán, s a te azt mondtad álomest csopán. Zörgetem nagy halálos csöndben, zörgetem napfényes örömben, könnyes esték bús bánatában, zörgetem a szívemnél vártam. Te olykor néhány megremettél, ha kopogtam, ha jött a nagy tél, de engem be nem ezt bocsátottál, hajléktalanság éjjel várt rám. Most is verem szíved ajtóját, ha megnyitott bemegyek, ha megnyitott béke várát, bemenyek és veled vacsorálok, szép lesznek az éjjeli álmok. De jaj lesz, ha most elüldözöd, helyettem jő vad kínzó kőn, s ha atyám kegyelméből kive, és kövé dermet a makacs szíve. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Köszönöm. Az adományokhoz olvasom. Egy Mózes 16-17. Senki se jelenjen meg üres kézzel az Úr szín előtt, mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől az Úrtól. Másik, nem utassatok be olyat, amiben fogyatkozás van, mert akkor nem fogadja kedvesen tőletek. Az első elv arról szól, hogy Isten azt várja el, hogy olyan mértékben adjunk, amilyen mértékben megáldott bennünket. Ez a rendszeres adakozás elvével együtt arra utal, hogy bevételünk egy bizonyos százalékát tegyük félre adományok céljára. A második elv azt mondja, hogy amit adományként hozunk, az a legjobb legyen. Az adományokért járó jutalom örök, Ellen White ezt írja. Megmutattatott nekem, hogy a feljegyzést készítő angyal pontos feljegyzést rögzít minden Istennek szentelt adományról, amely a kincstárba kerül, és a végső eredményről is azok kapcsán. Isten szeme észrevesz minden centet, amelyet művére szántak, és minden szándékot vagy vonakodást az adakozástól. Az indítékokat szintén feljegyzik. Az önzetlen áldozatok, önfeláldozó tettek azok, akik visszaadták azt, ami az Istené, ahogy ő elrendelte, jutalomba részesülnek cselekedeteikért. Amit ma adakozunk, legyünk tudatába annak, hogy Istent jobban érdeklik az indítékaink. Adjunk azt szerint, hogy az Úr megáldott bennünket. A mai adakozás célja a helyi gyülekezet. Kérem összegyűjteni az adományokat, és közben énekeljük a megszokott énekünket.
Adok rájuk az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében, áldott esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, és a föld megadja termését, és lesznek földjükön bátorságosan, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eltöröm jármok keresztfáit, és kimentem őket azok kezéből, akik őket szolgaságra kényszerítik. Jó Atyánk Istenünk, hálásan köszönjük, hogy hozzájöhetünk, és hogy hogy elhozhattuk eléd a mi áldozatainkat és tizedeinket, és hálásan köszönjük, Atyánk, hogy te gondoskodsz ennek az útjáról, hogy a megfelelő helyekre kerüljön. És Atyánk, hálásan köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket a te szent házadba. Szent fiad nevébe jöttünk hozzád. Amen.
Amen.
Most pedig bemutatnám nektek akkor Alki Jánost, aki még nem ismeri esetleg. Székesfehérvárról jött hozzánk, és szeretnénk, hogyha ha majd azért arról is mondanál egy pár szót, hogy a, hogy is megy nálatok ezek a Biblia. Mert ez nagyon érdekes téma. És hát az Úr áldjon meg a te szolgálatokban.
Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hányan hallottatok rólam. Találkozni kevesetekkel találkoztam már. Talán a legegyszerűbb a kapcsolat, hogyha... Igen, a húgomat, az Ilonát, az Ambrus Andrásnak a feleségét biztos ismeritek. Ilona a testvérem. Alföldiek vagyunk, Békés megyéjek, és én egy házasság révén a feleségem volt az erősebb, kerültem Székesfehérvárra, úgyhogy most már 1982 óta ott élek, de előtte én Budapesten voltam, meg itt éltük, hogy az ágyülekezetnek voltam sokáig a tagja, és a, meg a te szomszédod is voltunk egy darabig a Váltásföldön. Van három gyermekem, három unokám, talán a ifjúság a fiammal néha találkozik, mert ő mindenütt nyüzsög, ilyen ifjúsági programokon. Igen, ott van, úgyhogy, de majd azt hiszem utána személyesen, ha van kérdésetek, akkor szívesen beszélgethetünk erről. Meddig van időm?
Ameddig akarod.
Igen?
Nincs
ja,
hát,
ami jó. Ráért. Jó, oké. Okay. Azt szokták mondani, hogy amikor a gyülekezet fele már elment, akkor jobb, illik abba. Nem, rosszul alszik. A gyülekezet fele alszik, akkor illik abba, hogy mi. Viszonylag könnyű helyzetben vagyok, mert a igazszolgálatomnak a majdnem a felét elmondtátok a szombatiskolában, úgyhogy nekem már csak utalni kell rá, de együtt majd meglátjuk. Lapozzátok fel a Szentírást Krónikák második könyvénél, és ott a 20. fejezetnél. Amikor Jósafát királyról beszélünk, túl sok igehirdetést nem hallunk róla, ugye? Nem is sokat tudunk az ő életéről, talán csak az jut eszünkbe, hogy ő volt az, aki énekkarral ment csatába a katonák helyett, és ugye úgy szállt szembe az ellenséggel. De a mai nap az ő életén keresztül nézünk meg nagyon sok bibliai tanulságot, igazságot. Tehát a Krónikák második könyve, 20. fejezet, első versét olvasom. És lőn ezek után eljövének Moáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is az ammoniták közül, Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljövének pedig a hírmondók, és megmondták Jósafátnak mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokasság jön ellened, Szíriából, és már Hasésson Támárban vannak. Ez az enged. Megfélemlék azért Jósafát. Lenne egy kérdésem. Miért félt Jósafát? Miért esett félelemre szerintetek?
És az emberek félnek azért, amikor így ellenük támad az ellenség.
Nagy volt a sereg. Eddig nem. Hanem még más. Jó, ez egy elég sportszerűen kérdés, de mindjárt látni fogjuk. Lapozzunk vissza. Itt most négy fejezetet kell átnéznünk, és nem fogok minden igét elolvasni, csak azokat, amik lényegesek és tanulságosak ebből a szempontból. Tehát a 17. fejezethez, ha visszalapozunk, akkor az első versben olvashatunk arról, hogy uralkodik pedig ő helyett az ő fia Jósafát, mármint Asa helyett, és megerősíti magát Izrael ellen, ugye akkor Júdea és Izrael az két ország volt, tehát Jósafát elkezdte az ő uralkodását, megerősítette magát, harmadik vers, és az Úr Jósafáttal vala, mivel az ő atyának, Dávidnak előbbi utánin járt, és nem kérde segítséget a bálványoktól. Ismerve a történelmet, ugye ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ez a fiatal király nem csak hogy a fizikailag erősítette meg az országot, hanem az Úrral járt, az Úr vele járt, mert a Dávid útjain járt, és nem a bálványokhoz fordult, és az 5. vers, azért az Úr megerősíti a királyságot az ő kezében, és egész Júda ad a Jósafátnak ajándékot. Aztán olvassuk végig, vagy olvassátok, majd végig legyetek szívesek ezt a négy fejezetet. Leírja a Biblia azt, hogy fontos volt neki, hogy elküldje az országnak a vezéreit a lévitákkal, és tanítsák a népet az Úr törvényeire. Ugye akkor még írástudatlanság is volt, sokszor volt hitehagyás, nem mindenki tudta ezt, és ő szerette volna lelkileg is az Izraelt felébreszteni, a Judát felébreszteni, az embereket felébreszteni, és újra emlékezetükbe adni mindazt, amit az Úr tanított nekik. És a 10. vers, ezért az Úr igen megrettenti a földnek minden országait, amelyek Júda körül valának, annyira, hogy nem merének Jósafát ellen hadakozni. Mit ír itt a Biblia?
Nem mentek el.
Akkor miért félt Jósafát?
Hogy Isten elhagyta.
Igen. Igen. Erre majd meglátjuk, hogy miért hagyta el. Azt is tudod így?
Nem.
Jó, de mindjárt elolvassuk. Igen, ezért félt. A következő versekben, ha összeszámoljuk, a jó matematikusok le van írva, hogy hány katonája volt Jósafátnak, és ha ezt összeadjuk a számokat, az 1.600.000 jön ki. Hiszem, a Kínának van csak ekkora hadserege. Tehát volt egy hatalmas hadserege. Az Úr vele volt, megfélemlítette a környező népeket. Nem merték őt megtámadni.
Nem is volt annyi nép Judában, 1.600.000.
Hát de törzsenként olyan 200.000 körül volt, és ugye a... Tessék?
A két törzs, a Júda.
Jó, csak sok minden más tartozott, tehát nem csak törzseként, családonként, de olvasd végig, és akkor ki fog jönni, biztos, le van ellenőrzve. Ugyanis ez nem azt jelenti, hogy ezek a katonák ott voltak egy laktanyában és várták, hogy, hanem minden dolgozó férfinak a katonai, abban az életkorban volt, akkor ő katonai kiképzést is kapott, és ha háború volt, akkor mentek és harcoltak. Tehát volt egy király, aki nagyon jól indult, Isten félelembe indult, törődött az országnak a sorsával, lelkileg is, fizikailag is, az Úr szerette őt, megáldotta őt, elfogadta az ő szolgálatát, és egy ilyen 12. versben olvashatjuk azt, hogy és Jósafát mindig nagyobb és hatalmasabb lőn. Tehát ez az áldás, amit az Úrtól kapott, az Jósafátnál így mutatkozott meg, és egy teljesen pozitív indulás volt, azt mondanánk rá, hogy igen, így kell csinálni, ilyennek kell lenni minden királynak. Lapozzunk, hogy hát nézzük tovább, nem kell lapozni, hiszen megtessen a Bibliában a 18. fejezet első verséhez. És Jósafátnak nagy gazdagsága és dicsősége volt. Ez még mindig a pozitívhoz tartozik. De ennek a versnek a második fele már nem. Ugyanis azt olvassuk, hogy ő sógorságot szerzett Akhábbal. Na ki ez az Akháb?
Izrael
királya.
Jézabel fége volt a illési esetből.
Bizonyán, emlékeztek így rá.
Nábot szőlője.
Egy nagyon gonosz király volt. Ráadásul volt egy olyan felesége, akit még a Jelenések könyve is visszautal rá, aki az igaz prófétákat, ahol lehetett, üldözte és megölte, és elhozta a bálványimádásnak vezette be, és azokat a prófétákat hozta magával, és hát az Illési esetre emlékeztek, hogy mi minden volt ott. Tehát ez a király, aki így indult és így élt, hozott egy rossz döntést. Na most, kedves fiatalok, ugye nem hiszem, hogy örülnétek annak, ha ma a szülők mondanák meg, hogy kihez lehet férhez venni, meg kit lehet elvenni feleségül, ugye ma már egy kicsit más világban élünk, de azért nem baj, hogyha a szülőknek a tanácsait megfogadjuk ebben a tekintetben is. De itt maga a szülő volt a kezdeményező, és ő volt az, aki ebbe lépett. Nagyon fogok többször idézni Ellen White-tól, nem mondom mindig az oldalszámot, de tudjátok, hogy melyik könyvről van szó, ugye a királyokkal kapcsolatban. Tehát Jósafát beleegyezett abba, hogy fia Jórán feleségül vesze Atáliát, Akháb és Jézabel leányát. E házassággal olyan szövetség jött létre Júda és Izrael országa között, amelyet Isten nem. Most itt talán még a házassága visszatartal, vagy a Biblia beszél a felemásigáról. Ez gyakorlatilag egy felemásiga volt. Tehát, hogy a hívő a hitetlennel ne házasodjon, mert annak nagyon rossz következménye lennek, lesznek azok, visszaütnek. Tehát azt jelenti, hogy nem akarta az Úr, hogy egy ilyen kapcsolatba belelépjen ez a király, és ez nem volt az ő szándékában. De jöttek ennek a döntésnek a következményei, mert minden döntésnek következményünk van valahol, ha nem azonnal, akkor később jelentkezik, ugye a második vers. Néhány esztendő múlva alámelének Akhábhoz Samáriába, és levágatott Akháb és az ő vele való nép számára sok juhot és ökröt, és rávette őket, hogy felmenjen vele Rámót Gileába. Tehát elment a rokoni látogatásra Jósafát. Egy volt egy nagy lakoma. És amikor az emberek, ráadásul el tudom képzelni, hogy ez nem egynapos volt az akkori leírások szerint, de amikor az embereknek tele van a hasa, meg úgy jól érzik magukat, akkor könnyebben befolyásolhatóak. Ezért azt olvasjuk a harmadik versben, mert ezt mondta Akháb Izrael királya Jósafátnak, Júda királyának, feljössz-e velem Rámót Gileába, felelnéki mondta, úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, együtt lesz a harcban. Tehát ott volt egy vacsora, beszélgettek, jól érezték magukat, sőt Akháb úgy kicsit cselesen, vagy nem tudom, hátulról, és azt mondja, hogy hát akkor, ha már ilyen jó rokonságú vagyunk, ha már ilyen jól megértük egymást. Nekem van itt egy problémám, harcolni kell itt ellenséggel, gyere el velem és harcoljunk együtt. És Jósafát azt mondta, hogy igen. Azt mondja Ellen White, hogy Jósafát egy gyenge pillanatában elhamarkodottan megígérte, hogy Izrael királyával tart. De itt a Biblia mást is mond. Nem olvastam végig a verset, illetve nem folytattam tovább. Negyedik vers. Azután mondta Jósafát Izrael királyának. Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde iránt. Ugyanis eszébe jutott, hogy én elhamarkodottan valamire most ígéretet tettem, de ott kiszólalt meg ott a gondolataiba? A Szentlélek. És megkérdezted az Urat? Ez valóban az Úrnak az akarata? És Jósafát abban a pillanatban érezte, hogy itt valami baj van, és ment Akhábhoz, és kérte, hogy kérdezzék meg a prófétát. Talán így a történetre nagyjából emlékeztek, Akháb hívta az ő prófétait, és mindenféle jót ígértek neki, hogy micsoda győzelmet fog aratni, és milyen hatalmas lesz, és hogy minden jó és minden szép. És tudjátok, ott ült Jósafát és Akháb, hallgatták ezeket, és a Szentlélek megint szólt Jósafátnak. Pedig azt írja a Biblia, hogy 400 prófétát hívott oda Akháb. És azt mondta, hogy ez így nekem nem jó. Nincs nálad véletlenül Istennek egy igaz prófétája? Mert ő érezte, hogy ez a proféciák, ezek, amik hallatszanak, azok nem az igaz proféták. És az volt a válasz, hogy igen, van egy, Mikiásnak hívják, de én nem szeretem őt, mert mindig rosszat mond nekem. Na most itt egy pillanatra álljunk meg megint. Nekem van egy kívánságom. Én valamit nagyon szeretnék. Megkérdezem az Urat, és azt a választ kapom, hogy ne. Akkor mi az én válaszom? Hát az Úr már megint nem akarja. Az Úr már megint sajnálja tőlem. Már megint nem lehet. És elkezdem Istent hibáztatni. Pedig én a rövid távon tudok gondolkodni, belátni, és sokszor a vágyaim azok a józan eszemet is elveszik. És mi sokszor azt hibáztatjuk, aki óv egy hibás döntéstől, ahelyett, hogy hálát adnánk neki, vagy megköszönnénk azt, hogy ez így van. Tehát akár nem szerette Mikást, mert Mikiás mindig rosszat mondott. Márhogy az ő szempontjában rosszat, mert nem azt, amit ő hallani szeretett volna. Elmegy a küldött Mikásért. elhívja, és útközben beszélgetünk, és azt mondja, hogy Mikás, te eddig mindig ellenet mondtál Akáb királynak. Most ott volt 400 prófét, azt jövendölte, hogy szerencsés lesz ez a háború. Most az egyszer, na most az egyszer, tedd meg te is ezt, és mondd azt ugyanazt, mint a többiek. És emlékeztek, hogy mit csinált Mikás? Megtette ezt a kérést. Megtette ezt a kérést, és elmondta a hamis prófétát. És mit tett észre a két király?
Nem hittek neki,
hogy Mikás hazudik. Tehát azt mondta, amit hallani szerettek volna. Kérdés. Ez a sokadik kérdés. Isten embere tud hazudni? Nem látszik meg rajtunk, hogy hazudunk? Tehát ha valakik ismernek bennünket, és más mondunk, amit várnak tőlünk, nem? Tehát nem arra értem, hogy képes-e, tehát nem a képességről van szó, hanem hogy amit, ha más mondunk, mint amit az Úr üzen, vagy ahogy minket ismernek, vagy ahogy bemutatjuk Jézus Krisztust, akkor az egyből föl fogják ismerni, ez az ember most nem olyan, most nem úgy mondja, most nem azt mondja, és szólni is fognak, hogy ez nem te vagy. Ez nem az, ahogy te szoktál beszélni, ez nem az, amiben te hiszel. És itt ugyanaz van, hogy ezek az emberek megérezték, hogy amit most Mikás mond, az nem az Úrnak az üzenet. És utána Mikás elmondja azt, amit az Úr mond, hogy ne menjenek a háborúban, nem az ő akarata, és nem lesz jó vége, ami miatt aztán börtönbe is került. 27. verset nézzük még meg itt a történetben. Tehát ugye oda hívjatják a prófétát, és azt mondja Mikás 27. versben, hogy ha békével térsz vissza, akkor nem az Úr szólott én általam. Tehát ugye ezt mondja, ha ez az igaz prófétának az ismertető jele, hogyha amit én valamit prófétálok, és nem úgy van, akkor nem vagyok igaz proféta. Mit kellett volna tenni Josafátnak ezután?
Elfordulni az ígéretétről.
Tehát már besületszel váltatta, megígérte.
Lebeszélni a sár.
Inkább Istennek kell engedni mindenben.
Ez a proféták és királyok könyvet, nyilván tudjátok, abból idézek. A profétai kijelentés nyomán a királyoknak be kellett volna látniuk, hogy a menny Istenen nem helyesli tervüket. De egyikük sem volt hajlandó elfogadni a figyelmeztetést. Josafát pedig becsületszavát adta, hogy a népével együtt Akhábbal tart a harcban, ilyen ígéret után nem akarta visszatartani a seregét. Most voltunk már ilyen helyzetben, hogy valamit megígértünk, aztán az Úr azt mondta, hogy nem jó. És akkor a barátság kedvéért, hogy ne szóljanak meg, talán megsértődik, és soha többet nem jön akkor a gyülekezetbe. Meg ezen indokunk szokott lenni arra, hogy ne lépjünk vissza. Tehát ez fontos, hogyha tettünk is balgatag rossz ígéretet, de ha az Úr mást üzen és mást akar, azt meg lehet szépen beszélni a másikkal. Barátom, hibáztam, barátom, nem figyeltem oda, igaz, hogy megígértem, de nem így látom. Tehát ne esünk ebbe a csapdába, hogy azt érezzük, hogy igen, mert most már valamit megígértem, akkor egészen a végkén menetelig ki kell tartanom, akkor is, ha rossz döntésünk van, hanem ez kommunikáció, ezt el lehet szépen rendezni, és általában meg szokták érteni a másik oldalon, hogy miért van ez. Josafát nagyon nagy hibát követett el, hogy az Úr nyílt, ő általa kért, hogy ő kérte a prófétát oda figyelmeztetés ellenére, mégsem azt tette, amit az Úr akart. Most már kezdődünk a hibához. Emlékeztek a történetre tovább, hogy Akháb érezte, hogy itt ő bajban van, hogy rá fog vadászni az ellenség, és megkérte a Josafátot, hogy ő vegye fel Akháb ruháját. Szerette volna a saját életét megmenteni, és ugye itt megint cselezett, és ő meg beöltözött egy ilyen közkatona ruhájába. És így is történt, mert a sereg, aki támadott, a sírbelék, azok Akháb ellen azt mondta a király, hogy senki másra ne foglalkozott, csak Akhábbal, de mivel Josafátot látták annak, rajta volt Akháb ruhája, hogy öltözött, a király öltözött, ezért őt támadták. De azt ugye a Biblia, hogy az Úrhoz kiáltott, megsegítette őt, rájöttek az ellenség, hogy mégsem ő az, és utána békén hagyták, életbe maradt. Viszont volt egy véletlenszerűen kilőtt nyíl, ami eltalálta Akhávot, és ő viszont meghalt aznap a csatában. Tehát így zajlott le ez az esemény. Lépjünk tovább. Amikor hazajött Josafát, 19. fél. Megtérje azért Josafát, első versétől. Megtérje azért Josafát Júda király az ő házához Jeruzsálembe békével. És elébe menjene Jéhu próféta, a Hanáni fia, és mondta Josafát királynak. Avagy az istentelennek kellett és segítségül lenned, és az Úrnak gyűlő itt szeretned? És itt van az a mondat, amire gondolhattál, hogy ami a kulcs az egésznek. Ezért nagy az Úrnak haragja ellened. Miért félt Josafát, amikor meghallotta nem sokkal később, hogy jön három ország hadserege? Mert tudta, hogy nagy az Úrnak haragja ellene. Mi ez az Úrnak haragja? Villámcsapás, mennydörgés, vagy hogyan jelentkezik ez? Tudjátok ezt a Szentírásból?
Elég, ha csak nincs az áldás alatt.
Tessék?
Elég, ha csak nincs az áldás.
És a védelme.
A sátának mindegyen folyik szolgáltatva.
Itt az Úrnak haragjáról van szó. Római levélkez levél lesz meg a megoldás. Nézzük meg az első fejezetet. Római 1. Római belekezített levél első fejezet 17. vers. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Következő vers. Mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Miért? Akik a hamis igazságot hamissággal feltartóztatják. Tehát itt azt írja az ége, hogy nyilvánvalóan az Isten hatalma akkor, amikor ilyen van. Azt mondták, hogy Isten veri az embert, vagy az Isten verése, de itt nem erről van szó. Az Úrnak néha közbe kellett lépni, emlékeztek a Sodoma Gomorra esetére, az özönvíznek az esetére, de itt nem csak erről van szó, hanem valami másról is. 21. vers. Ugye azból ott hagytok abba, hogy az igazságot hamissággal feltartóztatják, 21. vers, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Vagyis mi történik itt? Emberek vannak, akik ismerik Istent, de mégsem mint Isten dicsőítik, hanem elkezdenek menni a saját fejük után, azok után, amit ők jónak gondolnak, amit ők kitalálnak, és ezért ők az ő szívüket a isteni világosság helyett a sötétség veszik körül, és a 24. vers azt mondja, hogy annak okáért adta is őket Isten a szívük kívánságaiban tisztátalanságra, és itt egy csomó bűnt felsorol a Biblia. Mit is jelent Isten haragja? Van az igazság, amit ismerek, elkezdem a saját fejem után menni, azt követem, hamissággal feltartóztatom, és mit tett Isten? Megbüntette őket? Hagyta, elengedte őket. Hagyta, hogy menjenek a saját útjukra. Isten megengedi a választást, és nem fog engem erőszakkal ott tartani. És ha úgy döntesz, hogy elfordulsz, akkor elfordultál. És Isten haragja az, amikor hagyja, hogy elfordulj. Amikor elindulsz a magad útján, a magad feje után. És ha ezt emlékeztek rá, ebbe a fejezetben minden bűvel van írva szinte, ami az emberek önzéséből és a valahogy úgy kínálom, hogy mindenki más. Hogy az emberek önzéséből és ebből az állapotból előjön. Van egy magyarul nem lefordított könyve Ellen White-nak, ez a Faith and Words, és abban van egy mondat. Amikor Isten hagyja, hogy az ember a saját feje után menjen, ez a legsötétebb óra lesz az életében. Tehát amikor Isten elenged, és hagyja, hogy a saját fejem után menjek, ez a legsötétebb óra lesz az én életemben. Amikor a... Mi van ma velünk? Kik vesznek körül bennünket? Itt vannak Isten angyalai? Hisszük azt, hogy az őrző angyalunk velünk van? Hisszük azt, hogy a Szentlélek munkálkodik a mi szívünkben? Hisszük azt, hogy az egész menny figyeli, hogy mi történik velünk? De amikor Isten visszavonul, képzeljétek el, hogy ezek mind eltávoznak tőlünk, és ott maradunk egyedül, úgy csupaszon a sátának, haragjának, vagy a akaratának kitéve. És ezért veszélyes és félelmetes Istennek a haragja, amikor mi elfordulunk és menni akarunk, akkor van egy pont, amit azt mondja, hogy elegy. És ha megnézitek ma a világot, a napi sajtót, hogy mi minden történik és mi minden hangzik el, pont az, ami a római levélben le van írva, amire talán még 2-3 évvel ezelőtt se gondoltunk volna, hogy ez így lesz, vagy így lehet. És hogy ez lesz a központja a híreknek, és... Amikor Isten lelke elhagy bennünket, akkor egy nagyon-nagyon rossz irányba jutunk el. Tudjátok, a példabeszédekben a 14. fejezet 12. verse, hogy van olyan út, ami kedves az embert szemének, nagyon tetszik, nagyon vágyik arra, és a vége a halálba vezet. Isten megutálta Jósafátot. Isten bántani akarta Jósafátot. Nem. Ki akarta zárni a mennyből? Nem. Nem ez volt a szándéka. Hagyta, hogy Jósafát elmenjen a maga döntése szerint, és utána hozott egy próbát. Oda küldött három ország hadseregét, és ez egy lehetőség volt Jósafátnak, hogy hogyan reagál erre, és lehetőség volt arra, hogy visszatérjen Istenhez. Ez egy próbatétel volt. Tehát Isten még akkor sem hagyta magára, hanem megengedte. Ugye azt olvastuk, hogy megrettentette a környező országokat, ez most elmúlt, és adott egy lehetőséget Jósafátnak, hogy visszaszerezze a hitét. Tehát nem ez Istenem haragja volt, hanem Jósafátnak a lehetősége. És ne felejtsük el, hogy Isten sokszor, amikor próbák vannak, az nem Isten haragja, hanem a mi lehetőségünk. Ugye az Úr ad egy lehetőséget, hogyha valamiben rossz irányba indultunk, akkor ott visszaforduljunk és visszataláljunk rá. Hát rossz dolgok mindig jönnek, de ebben mindig meg kell keresni azt, hogy mire akar bennünket tanítani az Úr. Hogyan válaszolt Jósafát erre a helyzetre? Menjünk vissza a 20. fejezethez, ahol kezdtük. Krónika második könyve, 20. fejezet. Fejben emlékeztek, hogy mit csinált Jósafát ekkor? Megtépte a ruháit, hamut szólt magára, elkezdett jaj veszékelni, jaj, mi lesz velem, jaj, meghalok, jaj, az én országom, vagy valami más.
Tehát a másik... Kezdte keresni az Urat.
Igen, így van. Tehát a 20. fejezetnél nézzük meg a 6. verset. És mondta, ó, Uram, mi atyáink Istene, nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányokon és minden országain. A te kezedben van az erő és hatalom, és senki sincsen, aki ellened megállhatna. Illetve, bocsánat, még azért a 3. verset elolvasnám, hogy megemlék azért Jósafát, és az Urat kezdé keresni, és hirdete az egész Júda országában bőtöt, és felgyűlőjének a judabeliek az Úrhoz, az Úr segedelmét keressék. Tehát mit csinál? Bőjt és imanapot, vagy heteket tartott, nem? Oda hívta az embereket, és elkezdett az Úrhoz imádkozni, és elkezdett ezért bőtölni, és az a 6. vers, amit olvastam, az már az, ahogy az ő imáját elkezdte. 6. vers, még egyszer. Úram, mi atyánk Istene! Nem te vagy egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Vagyis Hogyan imádkozott? Elkezdte Isten dicsérni. Elkezdte Istent nagyátenni. Te vagy egyedül Isten, aki uralkodol. A te kezedben van az erő és a hatalom. És a hetedik versben folytatja, hogy ó, mi Istenünk, nem te űzít ki a földnek lakóit, a te néped Izrael előtt. És nem a te atyád, ad azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké. 9. vers. Az utolsó része. Hallgass meg és szabadíts meg minket. 12. vers. Ó, mi Istenünk, nem ítéled él meg őket, mert nincsen mi bennünk erője nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudunk, mit cselekedjünk, hanem csak terehát néznek a mi szemeink. Mit csinál most Josafát? És ezt mondtátok el a szombatiskolában. Elkezdte Istent felemelni. Elkezdte Istent felnagyítani. Az ő hatalmát, az ő erejét, az ő dicsőségét. És mi lett a problémával? Minél nagyobbnak látjuk Istent, és minél hatalmasabbnak, az a hatalmas probléma, az a végén már csak ilyen pici lesz, nem? Mert ha Isten ilyen nagy, akkor melyik az a probléma, ami nagy mellette? Tehát Josafát elkezdte Isten dicsőíteni, és Isten nagyságával, ha ezt felnagyította, nagyját tette, maga elé tette, tehát nyilván ő igazat mondott, nem a nagyításra, nem ezt értem, hanem hatalmasává tette, akkor a probléma annál kisebb lett. Mi történik velünk, ha problémánk van?
A kétségbeesünk, és nem a Isten dicsőítjük.
Leveszünk a szemünket Istenről, és csak a problémát látjuk.
Akkor van probléma, hogy leveszünk a szemünket Istenről. Illetve akkor van megoldhatatlan a probléma, hogy levettük a szemünket. Mert probléma az van, csak akkor találjuk megoldhatatlan. Mark Waldman. Interneten megtalálható angolul. Egy professzor volt, agykutató és agyhullámokat vizsgált. Ateista ember. És azt kutatta az agyban, hogy mi történik egy emberrel, hogyha jó gondolatai vannak, vagy ha rossz gondolatai vannak. Tehát ez egy kísérletsorozat volt. A kísérletnek az eredménye egy PDF formátumban angolul megtalálható az interneten, ha a nevét beírjuk. Mivel ő nem hívő ember, a végén mégis írt egy olyan könyvet, hogy hogyan tudja Isten megváltoztatni a gondolatainkat. Ez volt a kísérletezésének a vége. Azt tapasztalta, hogy amikor az egy embernek jó vagy rossz dolgokat mondtak, tehát olyan dolgokat a kísérlet során, ami elszomorította vagy csüggesztette, akkor az agyban 20 másodperc elteltével már ilyen károsodási jelenségek vannak. Én nem értek hozzá, hogy hogyan mérte, de ez van leírva, hogy 20 másodperc után már negatív folyamatok zajlottak az agyában. És amikor elkezdtek jó dolgokat mondani, mondjuk egy másik tesztalanynak, akkor olyan 50-60 perc után kezdett el a jó hatni, és akkor ezek a méréseknek az eredmény akkor lett pozitív. Mennyi volt? 20 másodperc, ha rossz, és akkor olyan károsodás, és mennyi idő kell ahhoz, hogy... Volt már olyan, hogy összevesztél valakivel? 20 másodperc alatt? És mennyi idő kell, amíg ebből békesség lesz ugye? Ugye milyen?
Igen.
Ugye milyen nehéz? És gondolkodjunk ezen a 50-60 percen. Jézus élete. Jól tennénk, ha minden nap egy órát töltenénk azzal, hogy Jézus életéről elmélkedünk. Mi történik, ha minden nap egy órát Jézus életéről elmélkedünk? Nem? Jézusban való hit, az ő nagysága, az ő szeretete teljesen pozitív, és akkor azok a dolgok, amik napközben mondjuk, ha ezt tesszük, velünk történtek és negatívok, ezek átmennek pozitívba. Ugyanis Jézus Krisztusnak a szeretete, az ereje, a hatalma, ugye ez mind akkor eszünkbe jut. Tehát azt írja, hogy képzeljünk el minden jelenetet, főként a legvégsőket, az életének a legvégsőjét. Ellen White nem fél órát mondott, nem két órát mondott. Azt mondta, hogy egy ura. Most nem azért, mert ő a Mark Waldman-t ismerte, hanem a Mark Waldman azért mérte ezt, mert hogy van erre egy másik példa. Jézus, amikor a Getsemané kertjében volt, mit mondott a tanítványoknak? Nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Aztán máshol írja velem váltalja Jézus életében, hogy a tanítványok kimerülten mentek Jézushoz, ahol Jézus ott volt, hogy egy csendes órát töltsön el a vízparton. Mikor vannak nekünk egy csendes óráink Jézus Krisztussal? Tehát ha szeretnétek az életnek a nehézségei, problémái között megnyugvást találni, akkor kell 60 perc Jézus Krisztussal. Az lehet sétálás közben, nem muszáj az, hogy leülök, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor most elmegyek sétálni egyet, olvasom a Szentírást, tehát ez sok mindenképpen lehet eltölteni. A lényeg az, hogy ez az időszak kell ahhoz, hogy az agyunkban ez a folyamat lejátszódjon. Ugye ezt ti annak idején, hogy délőtt, hogy egy órával ezelőtt nagyon jól elmondtátok, hogy ez hogy működik, én nem vagyok a szakértője, én csak elhittem azt, ami itt van, de ezt tudjuk. Összeveszni 20 másodperc alatt mindig sikerül. Kibékülni én nem nagyon láttam még sokat, aki 20 másodperc alatt ezt megtette volna, amikor egy-két nap is kell hozzá. Jó, tehát látjuk, hogy mit tett Josafát. Elkezdte az Urat dicsőíteni. Elkezdte az Urat magasztalni. És nem tudom, ki szokott rádiót hallgatni, tévét nézni, internet olvasni. Csak rosszat hallunk, nem? Tehát olyan, hogy jó hír nincs. Földrengés, háború, migránsok.
Igen.
Tehát ilyenekkel van tele, és ha ezen elkezdünk gondolkodni, akkor elég 20 másodperc, hogy aztán az jövőképünk az már, meg az egész hangulatunk, nem? Az egész életkedvünk, minden elmúlik. Ezért jobb, hogy ezeket kikapcsoljuk, és helyette valami más teszünk. Mi 10 éve dobtuk ki a televíziónkat, és amikor prédikált erről. Kidobtuk a televíziót, nincs előfizetésünk, néha az internetben belenézünk egy-két hírjedben, azt is most már esténként egyszerűen. És akkor van, tudjátok, mint van időnk egymásra a családba. Hihetetlen, hogy mennyi időt rabolt el a televízió, meg egyéb dolog. És azóta rájönk egymással foglalkozni. Ez is egy nagy pozitívum. De ez mindenkinek a saját döntése. Ha egy órát viszont Jézusra töltünk, ha szemléljük a nagyságát, a szeretetét, hatalmát, és azt összehasonlítod a problémáiddal, akkor rájössz, hogy hát van probléma, csak megoldható. Jézus Krisztusnak van erje. Milyen problémákért lehet Jézushoz imádkozni? Csak hitbeli családi? Nekünk van egy munkadása, mi a munkahelyet szoktunk imádkozni, akkor bemegyünk kicsit hamarabb a munkahelyre, és a kollégákért imádkozunk, meg a cégért, meg a cégtulajdonosért, hogy legyen munkák, megköszönjük, és vannak feszültségek, imádkozunk azért, hogy a kollégák, és utána nem hiszitek el, de vannak hihetetlen változások, vannak a kollégákban, anélkül, hogy mi bármit is tennénk. Az Isten szent lelke munkálkodik mindenkiben, és ott van. Persze ez nem úgy megy, hogy imádkozunk, és ott lesz, hogy valami történik. Van, amikor várnunk kell, és van, amikor dolgok során keresztül megy ez, de eddig minden megoldódott. A 20. vers, ugye még azért olvassuk el. És reggel felkészülvén kimenjenek Tékó a pusztájára, amikor indulának onnan, megáll a Josafát, és mondta: halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók, bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Előtte még az történik, hogy az Úr válaszol a népnek a böltjére és az imára, és a 14. versben ír arról az ige, hogy Jahézierre, Szakariás fiára az Úrnak a lelke kiárat, és ő megállt a gyülekezet közepében, és a 15. versben elmondja azt, hogy mit üzen az Úr, hogyan válaszol az ő imájára, például a 15. versnek a második felében: ne féljetek, ne rettegjetek a nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten, és elmondja azt is, hogy melyik hágóhoz kell, hogy menjenek, és hogy ott mit kell, hogy mit kell, hogy csináljanak. Tehát egész konkrét választ küldött Isten erre a imádkozásra és a bőtre. És akkor ugye volt az, hogy bízatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, és bízatok az ő profitaiban, szerencsések lesztek. Mi történt ezután? Hogyan készültek fel a harcra?
Énekkel.
Esafát előhívta az énekkart. Odaállította a sereg élére. És elindultak a három ország hadserege ellen. Én vagyok Jósafát is, azt mondom, hogy jó, akkor most előttem az énekkal. Hát ezt a kis rövid kardot ide belejtem, azért biztos, ami biztos, hogy hát ha, hát meg egy kis páncél mellént ide a köpenyegem alá. Így ment?
Nem, hitt az
Úrnak. És elindultak, és énekeltek, és dicsérték az Urat. És a három sereg egymásnak támadt, és nekik semmit nem kellett csinálni. Az Úr győzött, és visszaállt az az állapot, ami Jósafátnak a hibája után megszűnt, és visszaállt az eredeti állapot. Akkor mit tanultunk ma? Nem kell néktek harcolnod, ott 17. vers, hanem csak álljatok, vesztek, és lássátok meg az Úrnak szabadítását. És sokszor harcolunk, küzdünk, izzadunk, de ha Úrra bíznánk, akkor nem kell harcolni. Szóval a legközelebb, ha valami hibát követtek el, ha legközelebb nagyon keserűek vagytok, reménytelen az élet, reménytelen a helyzet, akkor gondoljatok erre, és térdeljetek le, és kezdjétek el az Isten dicsőíteni. És akkor az ő hatalma, az, amit veletek tett, ez mind eszetekbe fog jutni. Ez, hogy hogyan segített meg. Van a Tiszavidéki Egyházterület kiadta a 21. század megreformált egyházak kis könyvecskét, nem tudom, hogy valaki ismeri ezt. Az arról szól, hogy hogyan kell egy gyülekezetnek, vagy a gyülekezet egy részének közösségi órát tartani. Emlékeztek, hogy amikor a megkeresztelkedtek apostolok cselekedeteiben, megkeresztelkedtek az a sok ember, akkor miben voltak foglalatosak?
Imádságos tanításban.
Kenyerek megtudni.
És van ott még valami?
Mindenképp, minden nap összejöttek.
Nem? Az is, nézzük meg. A 42. vers, a második fejezet. És foglalatosak volának az apostolok tudományában és a közösségben. Na mi ez a közösség? Erről szól ez a könyv. Nekünk van egy közösségi csoportunk azóta, ezt a éve tanultuk, vagy volt egy ilyen hétvégi hitmegítő, és azóta 6-7-8-en együtt vagyunk minden héten egy este. Semmi más nem csinálunk, csak Isten dicsőítjük. Énekelünk, imádkozunk, és tapasztalatokat mondunk. És tudjátok, hogy az életünk hogy megváltozott? Ez három házaspár, mert még egy egyedülálló testvérnő szokott megjönni. Várjuk a többieket is, meg szeretnénk még többet. Egy órán át együtt vagyunk, Isten dicsőítjük. Imában, énekben, tapasztalatokban. És a mi hitünk, bizalmunk, tényleg ez a... És úgy összefordulunk, tehát ha már úgy van, hogy valamelyikünk elutazik, hogy nyaralni volt a nyáron mondjuk egy család, akkor hiányzott. Hát már az a rossz, hogyha nincs, és azért nem kell bennünket terelgetni, mint sokak a szombat is kell, beszéltünk, hogy sokszor jobb lenne, ha többen lennénk, hanem hiányzik, ha nincs. Próbáljátok meg. Ezt a könyvet meg lehet venni, ott ilyen gyakorlati, meg elméleti tanácsok is vannak. Akár otthon kette. Tölteni egy órát azzal, hogy az Úrral dicsérjük. És ha ez megvan, mert az Úr ott van mindig, az ő ereje, hatalma nem változik, az ő kegyelme megvan, bennem van a hiba. És ha ez a látás ez más lesz, akkor az Úr tud értem hatalmas dolgokat tenni. És azt szerintem most egy ámen kell mondani, Hát innentől ezt már csak ismételni lehet. De azt hiszem a lényeget összefoglaltuk. Tudjuk, mi az Isten haragja. Tudjuk, hogy ez miért félelmetes, vagy miért rossz ránk nézve. Tudjuk, hogyan kell a hibákkal megküzdenünk, hogyan kell Isten hatalmával együtt élnünk. És tudjuk, hogy miért jó énekelni. Mert nem csak, hogy lelkileg bennünket rendetez, hanem egy háborút meg lehet nyerni egy énekarral. És mi egy háborúban vagyunk. Egy hatalmas háborúban vagyunk, és Sátán az ellenségünk, és az ének az valóban így van. Talán egy mondat személyes dolog, hogy többen meg szokták tőlem kérdezni, hogy kínáljak az énekeskönyvet, és mondom, hogy nem. Nem tudom, nekem egy talentumom, én gyerekkorom óta megjegyeztem az énekeket, és hiszem a 90-90%-át tudom kívülről. És amikor katona voltam, és télen ki kellett menni két órás őrségbe, és fújt a szél, és jött a hó, és minden, végig énekeltem az éneket, elkezdtem az egyes szám énektől, és mentem végig, és olyan gyorsan eltelt a két óra, és az a, ugye ijeszgettek minket, hogy majd ez lesz, meg jönnek, meg ezért, és az emberben egy békesség volt, és nyugodt, és azt mondta, hogy már jön is a váltás, és vége van. De csak énekelni, nem csak imával, énekkel is lehet Isten dicsőíteni. Nagyon gyönyörű, nagyon szép énekeink vannak, amiket érdemes megtanulni, és az énekkel is dicsőíteni. Aznak van egy többlete, az is egy ima, csak a zenének a hangján. Jól mondom? Ugye, hogy egy... Hogy,
sajnos, hogy, abszolút. Abszolút. Nem tudunk énekelni.
Igen.
Én a zenében élek nagyon sokan, tehát azért nem csak aki zenével foglalkozik, tudja ez.
Amikor úgy nagyon vágyom arra, hogy jöjjön el már az Úr Jézus, mert ez az élet már nagyon nehéz, akkor a Verdi Requiemnek az a Dies Irae, az a, ahol a trombiták megszólalnak, és akkor ugye koncertteremben ráadásul körbeállnak a trombitások, nem csak elől, és szinte visszhangzik, és utána megszólal a kórus, mint az angyolok kórusa. Hát ezt egyszer, hogy halljátok, akkor tényleg az ember elsírja magát, és ott érzi magát, hogy nem sokára jön az Úr. Megszólalnak a trombiták, jönnek az angyolok, énekelnek, és ott a vég, és kezdete a pozitív jönnek. Köszönöm szépen, hogy közöttem lehetetek, és sok áldást kívánok.
Köszönjük. És akkor a végére énekeljük el a 281-es énekünket, keresétek ki. A 281-es éneknek a első-második versét, és a harmadikat még majd az ima után.
Így is bízzál mindenkor, várom szél részútomból, ében vízben ó a hét, Jézus mondja, hit csak hit, én mi vágyom Isten,
szerető mennyei jó édesatyánk, kérünk fogadd el a mi hálánkat, köszönetünket, dicséretünket azért, hogy te ilyen szerető Istenünk vagy, hogy minket egyen-egyenként ismersz, ismersz bennünket a mi születésünktől fogva, és vezeted a mi életünket. Azért, hogy te egy szebb jövőt készítesz nekünk, egy örök életet, egy szép hazát. És azért, hogy olyan hatalmas a szeretetet, hogy elküldted Jézus Krisztust. Hogy amikor mi vétkezünk, amikor a mi óemberünk, a mi testünk elbukik, akkor van kihez fordulnunk. De azt is köszönjük, hogy elküldted a te lelkedet, aki segít abban, és megerősít, hogy ne bukjunk el. Adorom, hogy mindig rátekintsünk a te hatalmadra, a te erődre, a te angyalaidnak a sokaságára, akik egy dolga feladatuk, hogy ránk vigyázzanak, hogy nekünk segítsenek. Hogy mindnyájunknak van egy létrája, ahol az angyalok jönnek, mennek, és a mi létünkért aggódnak. Urunk, add, hogy elfogadjuk ezt a hatalmas kegyelmet. Hogy ez a bizalom, ez mindig meglegyen benned. Hogy téged mindig annak lássunk, aki vagy. Urunk, külön köszönjük azt, hogy te annyira megtiszteltél bennünket, hogy amikor a te néped között vagyunk, ezt az evangéliumot, az örömhír evangéliumát ránk bízod. Hiszel bennünk, hogy mi ezt el tudjuk mondani másoknak is. Kérünk, Urunk, küldj embereket, akiknek tovább tudjuk adni mindazt, amit velünk tettél, amit értünk tettél, és amit értük is kész vagy tenni. Így fogadd el a mi hálánkat, a mi imánkat, a mi köszönetünket Jézus nevében. Amen.
Amen.
Énekeljük el még a harmadik verset is.
Innen járok, Istenem, jóban, gozdban, szüntelen, semmi meg nem tátogik, Jézus mondja, hívj csak hívj, hinni vágyom, Istenem,
magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az Istenek Istenét, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az Uraknak Urát, mert örökké való az ő kegyelme. Amen.
Amen.